egy hullámhosszon.
Keresem az utam, néha keresem a bajt, és keresem azt, aki engem akart, akinek engem küldött, kit nekem szánt az ég.
Legyél te is velünk
egy hullámhosszon.
Üdvözlünk benneteket, kedves hallgatókat! A Mária Rádió egy hullámhosszon műsorát halljátok.
A mikrofonnál Endrédi Gabó
és Endrédi Orsi.
A mai műsorunkban arra keressük a választ, hogy mit tegyek, ha sokáig nem találom a páromat. Mennyire legyünk türelmesek és hagyatkozzunk rá az Úrra a párkeresésben és a párválasztásban.
Hogyan lehet krisztusi szemmel keresni, és ha kell, lépni? Köszöntjük vendégeinket! Renit és Attilát, egy pár szót mondjatok magatokról.
Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatóit. Én Posgai Attila vagyok, feleségem Reni. 7 éve vagyunk házasok, 2 gyermekünk van, a lányunk az 5,5 éves Dorka, illetve van egy kisfiunk, a 20 hónapos Marci. 35-32 évesek voltunk, amikor összeházasodtunk, így azok közé tartozunk, akik sokáig keresték, vagy várták az igazit.
Miután összeházasodtunk, nekünk családként is fontos volt, hogy tartozzunk egy közösséghez. Hosszas keresgélés után akadtunk rá a Schönstatt családmozgalomra, és ezen belül most végzünk egy családakadémiát.
Ez micsoda ez a családakadémia?
Ez egy 2 éves képzés. Arra készít fel minket, hogy mindazt, amit mi megéltünk a házasságunkba, a gyereknevelésben, azt tovább tudjuk adni másoknak. Az első év az arról szólt, hogy mi erősítettük a házasságunkat, és erre nagyon sok jó szempontot kaptunk, nagyon sok jó előadást hallgattunk, és a második év annak a munkája, hogy felkészüljünk mindezeknek az értékeknek a továbbadására.
És Reni, Attila, tudnátok arról mesélni, hogy milyen családi háttérből származtok, honnan jöttetek, mi a ti házasságotoknak az előzménye?
Rendezett családi körülmények között jöttem, mondjuk nem voltunk ilyen őshonos keresztények, tehát édesapámnak, amikor iskolába kerültünk, akkor jött egy ilyen sugallat, hogy írass be a gyerekeket hitnalra, ez mondjuk akkoriban, így a 80-as évek elején még nem volt annyira divat, és hát így kerültem be ott a plébániára.
Mikor hány éves voltál?
Másodikos, harmadikos lehet a általános iskolában. És ott bekerült a plébániára, szép első áldozás, a szokásos, és ami számomra nagyon fontos volt és jelentős volt, bekerültem ott a plébánián induló egy ilyen korcsoport közösségbe, és velük együtt közösen nőttem fel. Rólam még érdemes tudni, hogy eléggé befelé forduló alkat vagyok, és az önbizalmam se tenk túl nagyon, mert a társra vágyás az már egy kiskoromban is előjött bennem, tehát én már óviban nagyon érdeklődtem a lányok iránt, de...
Hány szerelmed volt óviban?
2.
Hát ez még egész szolid.
Egymás után.
És ráadásul egymás után.
Nem, beláttam, hogy az első az elérhetetlen, és akkor kezdtem megbekelni a másikkal, de mind a kettő inkább ilyen befelé megélt plátói dolog volt, és ez volt az én nehézségem is.
Az első az óvónéni volt.
Ők már eléggé ilyen nyugdíj felé haladók voltak, tehát ez így nem igazán.
Tehát te mindig a korosztályodhoz vonzottál.
Igen. És nekem ez a plébániai közösségben, ahol ugye ez egy vegyes közösség volt, ez elég jó lehetőség volt arra, hogy kicsit megismerjem a korosztálybeli lányom gondolkodását, maga viseletét. Idő előre haladtával a közösségi programokban is jöttek olyan témák, előadások, beszélgetések, ami a fiú-lány párkapcsolatról szólt, és így gyakorlatilag egész jó alapon volt ahhoz, hogy kialakítsam azt az értékrendet, irányelveket, amit érdemes az embernek úgy összeállítani, vagy kitűznie magába.
Ezt megkérdezhetem, hogy mik voltak azok az irányvonalak, amik ezeken az alkalmokon kialakultak? Tehát mi volt az, amit így előre tudtál, mielőtt belementél a párkeresésbe?
Nem volt annyira ilyen kőbevésed, de nekem nagyon fontos volt, hogy én keresztény vagyok, akkor valószínűleg a társam is keresztény lenne, bár úgy volt bennem, hogy amennyiben tényleg van egy olyan kapcsolat, egy vonzalom, egy egység megélése, hogy nem feltétlenül zárkozok el attól, mondjuk, aki nem azt mondom, hogy ateista, vagy
hitetlen,
de kereső, vagy nem annyira gyakorló keresztény. Ennek a lehetőség mondjuk kisebb volt, mert általában olyan körökbe forogtam, ahol hasonló gondolkodásúak voltak. Sokkal jobban értekem a természetes szépséget. Vannak a újságból vagy médiákból előlépő hölgyek, akik úgy szépek, de akár hozzájuk én is el lehet
örülni. Természetesen
is. Én mindig is inkább a természetes nőiességet értékeltem jobban. Volt olyan lány is, aki vándortáborról hozta magával hajszállított, tehát...
És hova tudtam bedugni?
Hát ezen ott gondolkodottál.
Akkor esetleg az észbeli adottságok is kritérium volt, tehát aki hajszállított vissza, és utólag keresi a konnektort.
Az bár ugye a főleg így kamaszkorban a fiúk eléggé szeretik így cikizni a lányokat, ha bizonyos gyakorlatiasságban nem állnak annyira a helyzet magaslatán, mint amennyire egy férfi elvárná, de mondjuk az is tény, hogy nekik nem biztos, hogy ezen a téren kell elsődlegesen ott lenni.
És Reni, te milyen környezetből érkeztél a kapcsolatotokba?
Nekem teljesen mások voltak a lehetőségeim, mint Attilának. Egy kicsi faluból jöttem, ahol hát a 80-as években nemhogy katolikus, vallásos, ifjúsági közösség nem létezett, de hát a fiatalok is elég gyéren voltak. Hát ez egy eléggé magányos közeg volt, illetve én éreztem nagyon magányosan magamat ebben a közegben. Nem nagyon voltak barátnőim.
És hányan voltatok fiatalok a faluban?
20-30, de mint amit Attila mondott, egy ilyen vallásos ifjúsági közösség, ez nekem nem volt meg. Testvéremen kívül, meg rajtam kívül nem nagyon jártak fiatalok templomba. Ennek ellenére voltak barátaim, fiúk voltak ezek a barátok, akikkel nagyon sokat kirándultunk, természetet jártunk, táboroztunk.
Ez jó, mert akkor neked már innen azért könnyű volt az ismerkedés, nem?
Itt még hány éves voltál, amikor csak fiúkkal barátkoztál?
Ez így a 10-16
éves. Hát akkor volt. Szinte csak a ellenkező nem.
Igen, de ez nekem nagyon-nagyon jó volt, így utólag visszanézve, nagyon jó évek voltak ezek. Nagyon sokat tanultam a fiúktól, nagyon sokat tanultam róluk, jól meg tudtam őket ismerni, és azt hiszem, hogy ők voltak ez a baráti kör, akik így visszajelzést adtak arra nekem, hogy mennyire fontos, hogy megéljem, vagy de megtartsam azt a természetességet, amit kiskorától kezdve minden ember hordoz magába, és nőként ez mennyire fontos. És azt hiszem, hogy tényleg ezt sikerült is így megtartani, mert én magam is vonzódom a természetes dolgok iránt, meg úgy érzem, hogy sugározni is tudom, mert ezt hordozom.
És Attila meg pont ezt kereste.
Attila meg pont ezt kereste, így van.
Természetes szépségeket.
A másik, amit így meg tudtam tanulni ezek között a fiúk között, hogy én is felismerjem az ő értékeiket, és hogy ezt ki is fejezzem szóban, elismerjem az ügyességüket, bátorságukat, és erre nagyon jó visszajelzéseket kaptam.
Igen, ez egy jó.
Jól táplálod a fiúk legbolyát. Ez mindig egy pozitív.
Hát akinek kell, annak kell táplálni. Visszatérve még arra, hogy miért voltam igazán magányos ebben a közegben. Család egyik ágáról hozom a vallásos gyökereket, a másik oldala nem annyira, de 80-as években egy kis faluban egy idős atya szárnyai alatt úgy nem nagyon jutottak el az emberhez, főleg párkapcsolati dolgokban azok a kérdések, felvilágosítások, ami egy 14-16-18 éves lányt nagyon izgatna. Könyvek akkoriban erről még arra felé nem nagyon voltak, hozzám nem jutottak el. Szóval igaziból, ami engem így elindított egy társkeresés felé, az egy eredendően a szívembe rakott kicsi mag volt, amit még nem tudtam, hogy mi lesz ebből, csak amikor a fiúkra ott kezdtem már más szemmel is nézni, akkor éreztem, hogy nekem valami más kell, hogy nekem valaki más lesz a párom, nem ebből a körből fogom kiválasztani magamnak az igazit.
És valamit így meg tudtál fogalmazni, hogy mik az elvárásaid, vagy miben szeretnél mást? Vagy inkább ez még csak egy ilyen sejtelmes érzés
ez,
volt?
Ez egy nagyon sejtelmes érzés volt, mert körülbelül ugye a 20-as éveim táján hallottam az első igazi előadásokat arról, hogy milyen az Istenben megélt szerelem. Én igaziból nem jártam hittanórára sem.
Csak így, misére jártatok
csak misére, akkor? Igen. Aha. Hát az apukám pártitkár volt, és akkor az átkosban nem lehetett nekünk annyira nyilvánosan ezt gyakorolni.
Igen, igen.
Úgyhogy voltak hiányosságaim elméleti szinten.
De amit... ott voltak az álmaid és a vágyaid is, amik ezek szerint remek jól előre vittek.
Így van, ezek indítottak el arra, hogy tovább lépjek, hogy máshol keressek, és erre az életem többi döntése, hogy iskolát választottam, munkahelyet választottam, ezek nyitották az utakat tovább.
Hát ez nagyon izgalmas. Most egy kis szünetet tartunk a Bikininek a közeli helyeken című számával, és utána pedig majd azt fogjuk megkérdezni Attilától és Renitől, hogy hogyan alakult ez a várakozás és a társkeresésnek az időszaka.
Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, kibelezett kőbányák üregében. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, most is víz hangzik a lépten. Itt ül az idő a nyakamon, kifogy az út a lábam alól, akkor is megyek, ha nem akarok, ha nem kísér senki utamon. Arcom mossa eső, és szárítja a szél, az ember mindig jobbat remél.
leszek. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, kibelezett kőbányák üregében. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, most is víz hangzik a lépten. Hogy az út a lábam alól, akkor is megyek, ha nem akarok, ha nem kísér senki utamon. Arcom mossa eső, szárítja a szél, az ember mindig jobbat remél. Burból lettem, sporrá leszek, félek, hogy a ködbe veszek.
Ez itt a Mária Rádió Egy Hullám Hosszú című műsora, és itt ül velünk szemben Reni és Attila, és feltennénk akkor a kérdést, hogy milyen volt a várakozás, az egyedüllét.
Nekem az a külön történetem, hogy zárkozott félénk alkat vagyok. Én ilyen nagy bősz kezdeményezésekben nem igazán mertem belemenni. Van talán egy tartás, egy félelem a kudarctól. Mondhatnám, szinte folyamatosan szerelmes voltam, tehát mindig találtam egy lányzat, aki tetszett, de hogy oda merjek állni elé, ez úgy nehezen jött össze, és inkább beléptem egy ilyen virtuális valóságból, tehát magamban, hogy elkezdtem róla álmodozni, fölruháztam az én szép kis elképzeléseimet, meg hogy na, akkor most hogy mennénk, amit egy moziba, vagy egy kirándulás, vagy egyébként, és akkor ebben úgy kényelmesen el voltam. És nagyon ritkán sikerült odáig eljutni, akkor hát próbáljuk meg valamit tenni, és azért,
hogy
eléjállni. Aztán volt, amikor ez megtörtént, de az esetek döntő többségében ez ilyen kedves kikosorozással végződött. Mondhatnám, túl sok kapcsolata, így nem büszkélkedhetek.
De... És ez így fokozódott, hogy egyre kevésbé mertél oda menni, vagy azért ez nem volt
ez
olyan
bízó? Tehát azt nem mondhatnám, hogy féltem a lányoktól. Általában, hogy jól el voltam a lányokkal, hogy megtaláltam a hangot, akkor kezdett a probléma, hogyha valami többet is akartam, mint egy barátság, mert akkor begörcsöltem, féltem. Utólag elgondolva, több bátorság kellett volna. Attól, hogy most megpróbálkozok egy lányjal, és nem jön össze, az nem a világ vége. Kicsit, hogy mindent egy lapra akartam feltenni, és ezzel sokkal nehezebben szaladtam neki. Voltak fordított esetek is, amikor én keltettem fel valakinek a szimpátiáját, de én megjátszani sose akartam senkivel. Volt egy-két sztori, amikor emberbaráti vagy én baráti szeretetből tettem szívességeket, többnek érzékelték, mint ami valójában. Valami hiányzott, amit az ember meg se tud fogalmazni, és úgy meg nem akartam belemenni, hogy ez nem őszinte.
Tehát nem akarták kompromisszumot kötni, hogy csak legyen egy párom, nem baj, ha nem tökéletes, akkor kerestél tovább olyat, ami igazán jó.
Nincs bennem meg az az indítatás, hogy tényleg meg szeretném próbálni, csak azért, hogy legyen valaki, akkor nem. Aztán ugye a barátaim meg folyamatosan kezdtek megnősülni, gyerekek születtek nálam, meg sok minden nem változott, úgyhogy annyiból, hogy nem izgultam, hogy férfiaknál ez azért időhöz annyira nem vagyok kötve. inkább próbáltam a hivatásomat, a helyemet megtalálni. Persze ez mindenkinek előfordul, hogy amikor keresi a párját, de nem találja, akkor keresztényként, hát ha jó is nem, valami másfajta elköteleződést szánna nekem, és így ízlelgettem ezt is, de a papsággal, a szerzetességgel kapcsolatban, amikor gondolkodtam rajta, inkább egyfajta félelem, ijegység, szorongás jött rám. Nem tudtam ebbe úgy belenyugodni, úgyhogy végül is azt mondtam, hogy valószínűleg nem az én utam.
Igen, tehát nem örömet hozott.
Nem éreztem magamban azt az erőt, vagy azt, ami az kéne nekem, úgy éreztem, hogy kell egy társ, akivel együtt kicsit egymásba tudunk kapaszkodni, és lehet, hogy ahhoz nem voltam elég erős, hogy ezt a társat magával Jóistenbe találjam meg.
Tehát ez így kikristályosodott, hogy társat szeretnél, hát, tehát nem papság, nem szerzetesség.
Az meg nem akart összejönni, hogy addig se unatkozok, akkor legalább hivatást találjam meg, hogy mi a dolgom, mit kéne csinálnom, és hát ebbe így keresgéltem, próbáltam megtalálni, megvalósítani magamat, kiélni mindazt, amit az ember mondjuk akár egy kapcsolatban is. Nekem szociális érzékem erősebb, téren tevékenykedtem, dolgoztam a Máltai Szeretett Szolgálatnál, téren diplomáztam is, és ezen a területen is dolgoztam, amikor végül is egy szép napon ráakadtam Renire.
És René, neked milyen volt ez a hosszú várakozás időszaka? Azt tudjuk, hogy 10-től 20 éves korodig a fiúk gyűrűjében
éltél. És így folytatódott a dolog. Nem volt problémám azzal, hogy ismerkedjek. Nem kellett futnom a fiúk után. Én Attilával ellentétben elég nyitott ember vagyok. Fogadtam is a közeledéseket. Elég sok fiúval jártam, de ezek egy nagyon rövid életű kapcsolatok voltak, mert egy-két hónapon belül kiderült, hogy igaziból nincs közünk hosszú távon egymáshoz.
És ez miből derült ki?
Ez bennem egy belső érzés volt. Hiányzott valaki még ebből a kapcsolatból. 20 éves korom után az Istennel való kapcsolatom is minőségi változáson ment át. Ezzel változott az önismeretem, szemléletmódom, és ezzel együtt változott az is, hogy ki az, akit én keresek. Sokkal konkrétabban meg tudtam fogalmazni, és persze magasabbra csúszott az a bizonyos mérce is, és sokkal jobban szelektáltam is.
Arról esetleg mondanál egy pár szót, hogy mi vezetett ehhez a fordulathoz, hogy mitől változott meg a Jóistennel való kapcsolatot?
Több dolog indította el. Az egyik elindítója az az volt, hogy minden kapcsolatban magányosnak éreztem magam a másik ember mellett. És annak ellenére, hogy majdnem mindig volt valaki az életemben, mindig egyedül voltam.
És hogy alakult akkor az életed, hogyha így a fiúk mégse voltak az igaziak?
Én elég hamar eljöttem otthonról, szerettem volna tovább tanulni, nem sikerült, így dolgozni kezdtem. Volt bennem egy nagyon erős szeretet vágy, szeretetet adni, kapni, és eljutottam arra a pontra, hogy megéltem azt, hogy nem feltétlenül egy férfi karjaiban fogom megtalálni, vagy ezt a szeretet vágyat nem éppen oda kell vinni, hanem nagyon szeretem a gyerekeket, mindig is vágytam gyerekekre, és akkor egy éles kanyarral én elmentem egy olyan intézetbe dolgozni, ahol értelmisérült gyerekeket ápoltak, és úgy éreztem, hogy az a gondoskodás, az az egész női attitűd, ami engem akár még egy párkapcsolat felé is vihetett, azt én beletereltem egy másik mederbe, mert éppen nem volt meg az a párkapcsolat. Kerestem egy medret ennek a nagy szeretet adásnak és vágynak, ami engem mozgatott, és ez benne nagyon sok mindent indított el. Nagyon szerettem ezeket a gyerekeket, és az, hogy itt voltak azok a bizonyos szerzetes nővérek, akik között bennem először felvetődött az, hogy akár választhatnám a szerzetesi hivatást is. De itt a gyerekekkel való kapcsolat megrezegtetett egy másik szálat is bennem, hogy én nagyon-nagyon vágyom a gyermek után.
És anyaság, tehát olyan
az anyaságon keresztül, és az anyasághoz persze kell egy társ. És akkoriban kezdett letisztulni bennem az a kép, hogy ki is az, akit én keresek. És mindenképpen egy nagyon fontos szempont volt, hogy az Istenre figyelésben, az Isten keresésben valahogy nagyon hasonló úton menjünk, közös úton menjünk. Hogy a cél mindkettőnk előtt az az Isten megismerése, az Isten szeretete, az Isten szolgálata legyen.
És lehet, hogy pont ez hiányzott a korábbi kapcsolatban.
Ez abszolút hiányzott a korábbi kapcsolatban.
És ott a gyerekek gondozása közben mérsékelt tudott maradni a párkapcsolat iránti vágyad, vagy pedig ott pont, hogy felerősödött?
Egy küzdelmes stádium volt, inkább úgy mondom, hogy az alatt is, és azután is nagyon küzdelmes volt. Mélyítette a magányérzetemet az, hogy korán eljöttem otthonról, nem volt mögöttem egy családi háttér, nem volt egy olyan közösség, ahova tartozhattam volna, albérletről albérletre jártam. Szóval ezek mind olyan tényezők voltak, amik azt hiszem, hogy még jobban kiélezik azt, hogy egy lány világban egyedül van. Hát nagyon nehéz mélységeket éltem meg a magányban, de így utólag visszanézve ezekre az évekre, igaziból így tényleg majdnem 10 évre tehető az az időszak, amíg kerestem a társamat, a páromat, és ezekben az években találtam rá igazán az Istenre. Sokszor jött ez a bibliai rész, hogy keressétek előbb az Isten országát, aztán a többit majd megkapjátok hozzá. Ezt én nem annyira tudatosan követtem ezt a bibliai igét, hanem az életem az rákényszerített erre, csak utólag látom. Hogy azokban az években mindig azt láttam, azokat a bizonyos lábnyomokat, lábnyomos történetet tudom idehozni, hogy én csak ott küszködök egyedül, és se Isten, se ember nincs mellettem, hogy ez így milyen nehéz. És most így utólag már így családból visszanézem azokat az éveket, és a nehézségek mellett meg tudom látni a szépségét ennek az időszaknak. Hogyan tudtam megnyílni a másik ember felé, hogyan tudtam megnyílni az Isten felé, hogyan tudtam magamat odaadni az Istennek abba az élethelyzetbe, amiben voltam. Megéltem akkor azt, hogy az ember magánya az igaziból az Isten számára fönntartott hely. Hogy azt nem biztos, hogy egy másik ember be tudja tölteni. És annyira érdekes, mert ezt a házasságba is meg lehet élni. Hogy van egy olyan pontja a magánynak, amit hiába van mellettem egy nagyon jó társ, nem tudja betölteni. És annyira jó, hogy én ezt oda tudok nyúlni abba a 10 évbe innen a házasságomból, és meg tudom látni azt, hogy igen, volt nekem egy nagyon mély pontom a magányban, és azt az Isten a vigasztalásával, a szeretetével, a gyöngétségével betöltötte. És ide tudom hozni most a házasságba is. Van, amikor azt érzem, hogy most valamiben nagyon egyedül maradtam, és akkor nem a másik emberen kérem számon, hogy ő most miért nem tudja ezt betölteni, mert tudom, hogy ez a hely, ez az Istené.
És mik voltak a kapaszkodók neked ebbe a nehéz időszakba? Tehát hogy lehet ezt kibírni? Sok ilyen kérdést kaptunk mai lányoktól is, akik egyedül érzik magukat, és nem találják a párjukat, hogy honnan lehet ehhez a várakozáshoz erőt meríteni, vagy mit mond ez a várakozás?
Az egyik, amit már említettem, ez a szeretet vágy mederbe terelése, hogyha éppen nincs egy férfi, akkor ennek értelmet adni, és méltósággal megélni.
Tehát keresni egy olyan csatornát, igen, ahol ez igen. Szépen megélhető.
Nekem ez nagyon nagy erőt adott nehéz évekbe. A másik pedig, ami lényeges, az önnevelés. Ugye azt említettem, hogy voltak hiányos ismereteim hitben.
Igen, hogy nem jártál hittanra, csak
igen,
misére.
Igen. És igen. Akkor elvégeztem Egerben a főiskolát, a hittan magyar szakot, ami a szemléletemben nagyon sokat alakított. Én attól nagyon sokat kaptam attól a 4 évtől.
Ismét egy pár perc szünetet tartanánk, addig hallgassuk meg Kormorántól az Add a kezed című számot.
Add a kezed, mert fú a szél.
Add a kezed.
Add a kezed, mert este lesz.
Add a kezed, mert reszketek. Add a kezed, mert szédülök.
Add a kezed.
Add a kezed, összerogyok.
Add a kezed, mert álmodok.
Add a kezed, mert itt vagyok.
Add a kezed,
add a kezed,
mert meghalok.
Sziasztok, ez itt még mindig a Mária Rádió egy hullám hosszon műsora. Arról beszélgetünk Posgai Attilával és Renivel, hogy mit tegyünk, hogyha sokáig nem találjuk a párunkat. Reni éppen arról mesélt, hogy az ő életében, amikor sokáig várakozott, akkor mik voltak azok a kapaszkodók, azok a források, amikből tudott meríteni. Arról beszélt, hogy a társ iránti vágyat bele lehet terelni egy másik, egy egészséges mederben. Például ő elment gyerekekkel foglalkozni, és ezen kívül még iskolába is elkezdett járni, hittant, irodalmat tanulni. Reni, tudnád még folytatni, hogy mik voltak a forrásaid ebben a nehéz időszakban, amikor vártad a párod?
Nagyon sokat jelentett nekem ezek alatt, az évek alatt, hogy irodalmat tanultam. Volt egy nagyon jó irodalomtörténész a főiskolán, akitől megtanultam azt, hogy egy vers az akár lehet egy imádság is. És nagyon sokszor volt, hogy egy versen beültem a templomba, és az volt az imám, amit valaki más megfogalmazott, de az én szívemből is ugyanez csordult volna ki. És ültem számtalanszor a vonaton, és zakatolt bennem egy József Attila vers részlet, hogy de én a párom mosolyogva várom.
Ezt tudnád esetleg egy kicsit bővebben idézni?
Igen, ez József Attilának az Isten itt állt a hátam mögött című verse. Gyönge a testem, óvja félelem, de én a párom mosolyogva várom, mert én velem a hűség van jelen, az üres űrben tántorgó világon. Ez a vers utolsó sora volt, és ez nagyon, nagyon, nagyon sok erőt adott nekem azokba az évekbe. A hűség, az Istenhez való hűség, ami majd később a társamhoz való hűségnek a gyökere lesz.
Meg talán az ahhoz való hűség, hogy nem adok le a mércéből, hogy...
Így van, nagyon sokszor, a 10 év alatt nagyon sokszor előfordult, hogy köntettem volna kompromisszumot. Nagyon nehéz volt az, hogy főleg már amikor így 30 év felé erősen közeledtem, hogy nagyon erőteljes elvárások jöttek család, barátok felől, hogy már mindenki megállapodik, hogy most már mindenki eldönti. Te miért nem tudod eldönteni, hogy mi olyan nehéz ebben, amikor ennyi fiú van körülötted? És nagyon nehéz volt, tényleg nehéz volt eldönteni, illetve én el tudtam dönteni, csak azt volt nehéz megélni, hogy de ha őt is, meg őt is elküldöm, visszautasítom, akkor jön-e helyette, akkor meg fogom-e találni.
Az egri időszak is teljesen barát párkapcsolat nélkül.
Igen.
És ahhoz tudsz mondani szempontot, mondtad, hogy ez egy belső megérzés volt, hogy ő az igazi, vagy nem. Hogy ez így formálódott, tehát lettek szempontjaid. Mondtad, hogy fontos volt az is, hogy az Istent együtt tudjátok keresni. Hogy esetleg volt még valami szempontod, ami ilyen irányjelző tábla volt ebben a párkeresésben?
Hát persze nagyon fontos volt a közös érlődésünk legyen, hogy tudjunk jókat beszélgetni. Én nagyon ilyen beszélgetős fajta vagyok, és azokkal kapcsolatban mindig sokat ígértek, ahol jókat tudtunk beszélgetni. Uh-huh. Volt egy olyan kapcsolat, ahol már így eléggé sok szintet megütött, vagy eléggé megérintett azt a mércét.
Tehát
a
másik... jól beszélgetett Istenhez közel.
Igen, és feltettem azt a kérdést így magamnak először, hogy el tudnám-e képzelni a gyermekeim apjának. És akkor ezen a ponton pedig így megborult a dolog, mert azt mondtam, hogy nem. És hogy ez fontos volt, hogy ne csak társ legyen, hanem egy jó apa is legyen. Volt egy nagyon kedves barátom, akitől kaptam egyszer egy verset, egy Adi verset. Ennek az első verszak az így hangzik, hogy tartsd magad, sors, élet és idő szabad, s ki várni érez, várni tud. Ez is egy olyan vers volt nekem, ami egy tartást adott, vagy egy reményt adott arra, hogy az Isten egy hatalmas szabadságot élhetek meg ezekben a várakozásos években is, hogy ő nem hagy magamra ebben, hogy ő társként jön velem és küzdi végig ezeket az éveket.
Milyenek voltak akkor a magány utolsó évei?
Hát nyilván, ahogy telnek az évek, azért egyre nehezebb megélni, főleg, hogyha már ő teljesen a 30 felé közeledik valaki, vagy már ott is van, és tudja, hogy szeretne szülni, szeretne gyereket. Én ráadásul nagy családról álmodtam, hogy majd nagyon-nagyon sok gyerekem lesz, de hát így meg azért így ennek egyre inkább csökkent a valószínűsége, hogy sok gyerekem legyen, amikor még akkor párom se volt. 21 néhány évesen akkor nem volt senkim, és teljesen egyedül elmentem az első családkongresszusra. Elég furcsán mutattam utas nagy családos között egy számagam, de az nekem egy mérföldkő volt az életemben, mert ott olyan életpéldák, olyan tanúságtételek jutottak el hozzám, ami megerősítette azt, hogy igen, én e felé szeretnék menni, és ehhez keresem a társamat, aki nekem ebbe társ.
Tehát aki a nagy család, a jó Istennel együtt ezek az ideák akkor rögzültek benned, vagy akkor fogalmazódtak meg, hogy ilyet szeretnél.
Igen.
Tudsz-e segíteni abban a mai fiataloknak, hogy hogyan éljék meg a várakozásnak az idejét? Adhat-e ez feladatot, vagy mire lehet ezt az időszakot kihasználni?
Ezeket az éveket nagyon jól fel lehet használni arra, hogy neveljük magunkat, mert azt hiszem, hogy az ember tényleg egy olyan lény, hogy nem egy befejezett lény vagyunk, hanem folyton változunk, körülmények, emberek változtatnak rajtunk nagyon sokat, és ezek alatt az évek alatt tényleg sokat tudtam változni, nem csak a szemléletem alakításába, hanem szokások elhagyásába, vagy jóknak a megerősítésében. És ez azért is fontos, ez az önnevelés, hogy ennek a készségét az ember kialakítsa, meg a vágyát megszólaltassa magába, hogy megszólaljon az emberben ennek a vágya, mert ez nem csak azokban az években fontos, amikor keressük a társunkat, hogy minél jobban felkészítsük magunkat a nagy találkozásra. Nem nagyon fontos, hogy a házasságban is ez meglegyen, hogy akkor se elégedjünk meg azzal, akik lettünk, meg akit akkor adunk a társunknak, hanem, hanem a házasság után is legyünk képesek változni, tudjuk nevelni magunkat.
Tehát, hogy akkor, ha jól értem, azt mondod, hogy a várakozás időszaka arra is jó, hogy magunkat még értékesebb ajándékká formáljuk. Igen. A jövendőbeli társunknak.
Igen.
Ez nagyon jó gondolat. Tudnál-e mondani valami konkrét példát, ami neked például segített az önnevelésedben?
Ezek alatt, az évek alatt, amíg így kerestem a párom és a helyem a világban, elég sok albérletet váltottam, és mindig voltak mellettem más lányok, akikkel közösen béreltünk egy lakást. Volt egy-két olyan eset, amikor nagyon nehezemre esett elfogadni az éppen aktuális szobatársamat, mert ugye nem én választottam, hanem belecsöppentem egy helyzetbe. És úgy láttam, hogy ő barátkozna velem, meg így nagyon kedvesen viszonyul hozzám, és én meg így, jaj, mondom, ne, ugyan terhes volt nekem a barátsága, meg olyan kényszernek éltem, meg ez főleg ugye akkor volt nehéz, amikor már így 30 felé az ember saját otthonra vágyott, meg
nem másokhoz
szeretett volna megállapodni, és nehéz, egyre nehezebb lett az alkalmazkodás, de hogy ebben milyen szépen segített nekem az Isten, mert azt éreztem, hogy nem tudok megbirkózni egyedül azzal, hogy egy másik embert csak így befogadjak a szívembe, és ezt nagyon erősen kértem imába, hogy meglássam a szépségét annak a másik embernek, hogy felfedezzem benne azt, hogy miért pont ő az, akit most ide küldött az Isten az életembe, hogy mit akar rajta keresztül üzenni nekem, és ez két esetben is megtörtént, hogy fel tudtam fedezni ezt a szépséget a másik emberbe, az értékeit, és nagyon szép barátságok születtek ezekből, az kezdődő együttlakásokból.
Igen, van is egy ilyen gondolat, amit én is hallottam a házasságra készüléskor. Nem az a jó készülés, hogyha összeköltözik a jövendőbeli pár, mert hát ott nem biztos, hogy pont ugye akkor a negatívumok jönnek ki, hanem költözzön csak össze egy házi sárkányjal a házasulandó, mert ott aztán meg tudja, hogy hol vannak a határai, és mit szeretett képességet.
És Reni, mit tudsz tanácsolni azoknak a 30 éve közel járó lányoknak, akik nem találják a párjukat, nincsen barátjuk, de még csak nem is áll az a kényeztető helyzet, hogy zápoloznának a hódolók?
Így visszagondolva arra, hogy én hogy éreztem akkor, és miben voltam benne, azt tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet egy 30-as lány számára. És egy első ránézésre még riadalomra is, meg ijegységre is okot adó. És voltak olyan pillanatok, hogy én is megijedtem, és én is kétségbe estem, és erősen aggódtam, és emiatt elég szomorú is voltam. De akkor is voltak olyan pillanatok, amikor meg tudtam azt élni, hogy ezt a helyzetet egészen megnyissam az Isten felé. De ebben a megnyilásban úgy érintett meg engem az Isten, hogy nem biztos, hogy megérintett volna úgy, hogyha van mellettem egy fiú, aki boldoggá tesz, és nem élem meg ezt a hiányt, nem élem meg ezt a nagyon nehéz helyzetet. Így utólag nagyon hálás vagyok az Istennek azért, hogy megengedte ezeket a nehézségeket az életembe, mert akkor nekem ez volt az egyetlen út ahhoz, hogy nagyon mélyen találkozzak az Istennel. Uh-huh. És hogy ezekből a találkozásokból pedig élet fakad, és vigasztalás fakad, és tényleg azt tudom mondani, hogyha meg is ijednek, meg el is esnek, meg kétségeskednek is, hogy újra el kell kezdeni remélni, meg bízni, mert a Jóisten ezt mind látja, és nem hiszem, hogy ha valami megszólal az ember szívébe, én ezt nagyon éreztem akkor, hogy nem véletlenül adta a társ utáni vágyat, nem véletlenül adta a gyermek utáni vágyat, hogy ezt nem én szítottam fel a szívembe, ezt egy kicsi magként valaki belerakta a szívembe, és hogy ez mikor hajt ki, ez egyedül az Isten idejében van erre, az Isten titka, És hogyha ezt a titkot reménnyel tudjuk várni, lehet félni, meg lehet szorongani, meg lehet kétségbe esni, ez nem változtat azon, hogy az Isten irgalommal nézi az életünket, és
hogy ezt már jól előre eltervezte.
És hogy ez el van tervezve, és
nála biztonságban van.
Igen.
Akkor üzenhetjük a kedves hallgatóknak, hogy nincsen semmi gond, ez egy kegyelmi állapot.
Ezt én se így éltem akkor meg.
Persze.
Szóval egyáltalán nem ezt éltem meg, hogy most egy kegyelmi állapotban vagyok, de voltak szépségei.
Köszönjük. Most megint egy kis zenével folytatnánk, és utána pedig megtudjuk, hogy Attila és Reni hogyan találkoztak, hogyan ismerkedtek meg.
En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura oscura y encelada, estando ya mi casa sosegada. Que en el corazón ardía. Ay. Aquella me guiaba, más cierto que la luz del mediodía. ¿A dónde me esperaba? ¿Quién? Yo bien me sabía. Parte donde nadie parecía. Ay. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amado, amada en el amado, transformada. Ay. Thank you. Cabellos esparcía con su mano serena mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Ay.
Újra a Mária Rádió, és az Egy hullám hosszon című műsorát hallgatjátok. Itt ül velünk szemben René és Attila, és Attila végre elmeséli nekünk, hogy hogyan is ismerkedtek meg.
A hosszú várakozás után.
Kicsit talán viccesen fogalmazva, hogy ilyen munkahelyi ártalom volt. Ugye én szociálpedagógusként végeztem, és egy fél év családsegítő munka után egy volt évfolyam társam áthívott egy alapítványhoz, ahol értelmi sérült fiatalok munkába állításával foglalkoztak, és érdekelt a dolog, úgyhogy mondtam, hogy megyek, és amikor beléptem ott az irodába az első megismerkedési alkalmát, egy csinos hölgy váltott sréhen a fénymásolónál.
Ez volt René.
Igen. És hát úgy meg is akadt rajta a szemem, de az is igazsághoz hozzátartozik, hogy egy jó 3-4 év azért eltelt, míg a kettőnk között lévő kapcsolat mélyebbre fordult, tehát elég komoly hajtócsapkodások, meg...
Hagyott neked időt udvarolni.
Igen.
És miben fakadtak ezek az hajtócsapkodások?
Hát nagyrészt ugye az alkati különbségünk, mondjuk az a munkahelyen ott 5 hölgyel dolgoztam együtt, volt ott még egy fiú, de ő hamarosan elment, én maradtam.
Ő nem bírta.
Igen, és hát én meg ugye egyrészt ugye egyedül férfiként ott nem igazán veszem fel a labdát 5 hölgyel egy beszélgetés, vagy ilyen vircsaf terén, meg hát az alkatom is az a csendes, leülök, kitalálom, kiszámolom, megoldom, és amikor már minden összeállt, na, akkor induljunk neki. És René nem annyira ez az alkat volt.
És René, ezekre az ajtócsapkodásokra te hogy emlékszel, meg a fénymásolósra?
Hát bennem az ajtócsapás az megmaradt. Ez tény, hogy elég eltérő személyiségek vagyunk, vagy vérmérsékletű emberek vagyunk. Attila nagyon nyugodt, hikat, megfontolt, én kicsit hirtelenebb vagyok. És ez a munka, amit ott végeztünk, az megkívánta azt, hogy az ember lendületesen menjen és csinálja a dolgokat. És akkor én nagyon mozgattam volna a dolgokat, hogy akkor menjünk és csináljuk, és akkor intézzük. És Attila meg leült nyugodtan, és Excel táblázat, és kiszámolás. És én ezt nem bírtam, így nem lehet dolgozni, nem bírok ezzel az emberrel dolgozni, és hát volt egy közös munka, ami aztán kivágta a biztosítékot, és akkor én mondtam, én nem ezzel az emberrel nem lehet együtt dolgozni.
De ha már együtt dolgozni nem is, akkor...
Nem, én akkor rácsaptam az ajtót, és hát tényleg egy elég hosszú folyamat volt az, hogy én szép lassan lenyugodtam egy kicsit, így lecsitultam, és így kezdtem észrevenni Attilának az értékeit, a szépségeit.
Attila, nálad hogy váltott a dolog? Mondtad, hogy kellett hozzá egy 3-4 év?
Igen, de egyrészt be kellett szoknom az ottani környezetbe, illetve hát ott akarva akaratlan az ember föltanulja így a hölgyek problémáinak.
Tehát otthon voltál a női lélek problémáiban.
Az mondjuk, hogy a számomra egy örök rejtély marad, de úgy sokat hallom.
Gyertél akkor egy kis betekintést.
Igen.
De hoztad a maradást.
Úgy emberileg úgy nem volt semmi gondom, hogy a lányokkal. Mondjuk egyetem mondjuk Reni volt az, aki úgy alkatilag leginkább tetszett, de hát ezek a vérmérsékletbeli különbségek úgy megfontolásra készítette. Aztán idővel tényleg ez együttmunkálkozás, különösen a közös munkák során, amikor így tudtunk beszélgetni is munkaidőben, akkor ez úgy csiszolódott, mert hát Reni ott elég sűrűn megosztotta a problémáit így a kolléganőkkel, a többieknek is voltak ilyen társkeresési nehézségeik, és aztán már önkéntelenül is kezdtem agyalni, hogy na, segítsek már valahogy ezeknek a lányoknak, mert ha megoldódik a magánéletük, akkor remélhetőleg itt a munkahelyen is valahogy rendezettebb lesznek a viszonyok.
Jóban dolgoznak.
És akkor tényleg hogy sorra vettem, hogy na akkor mondjuk a Reninek melyik barátomat tudnám beajánlani, vagy kivel hozhatnám össze, aztán időben elkezdtem, de most miért más ajánlatok neki? Ez így lassan átfordult, és munka kapcsán, hogy beszélgettünk, úgy egyre jobban megismertem, úgy jó volt együtt beszélgetni, jó volt együtt munkahely feltárásra járni, és úgy szép lassan alakult, formálódott. Aztán jött egy ominózus szilveszter. Tudni kell, hogy Reninek szilveszterkor van a születésnapja is, és akkor ott végül is volt egy ilyen nagy döntés, mert ugye én notóriusan az évtizedek során mindig a közösségemmel szilvesztereztem, ha csak éppen nem voltam itt a tezé találkozó, vagy valahol, de az mindig ilyen fenntartott hely volt, és ez volt így az első szilveszter, amikor három helyről is kaptam meghívást. Közi, meg Reni így a kollégáknak tartott egy ilyen kis születésnapi szilveszterezést. Akkor ott leültem, hogy hát akkor tényleg, akkor most ez itt végül is egy úgymond feldobott labda lehetőség, melyiket válasszam, és hát elmentem a Reni születésnapi szilveszteri bulijára, ami négyen voltunk.
Gabon,
én meg három lány.
Kolléganő.
Igen.
Te teljes munkahelyvékön.
Nem a teljes, de...
De jó az arányok végül is ez.
Igen. És hát eléggé jól sikerült ez a szilveszter. Mondjuk én is, hogy szeretem az irodalmat, de olyan mélységek is sajnos nem járom, mint Reni, de tudtam, hogy hát erre az alkalomra Renit is vele valami verset kéne vinni neki. És hát egy fél napom ráment, még így keresgéltem, bókláztam, nekiültem Gina kötetnek, és úgy találtam egy verset, ami úgy nekem olyan Reni is volt. De úgy dilemáztam is, hogy ez most tényleg jó lesz, aztán ahogy esik puffan alapon, többit bízok a gondviselésre, azt a verset leírtam neki, és még nem tudom, hogy mivel hogyan csomagoltam, és hát ennek aztán lett egy hatása.
Na, hadd halljuk, Reni, mi volt a vers hatása?
Amikor elolvastam ezt a verset, akkor az döbbentett meg, hogy mit tudhat rólam ez az ember, hogy ezt a verset elhozta nekem, hogy hova lát bele a lelkembe, hogy pont ezt a verset választotta, mert valahogy ez ilyen szívem csücske volt, meg azt éreztem, hogy szóval sokat jelentett nekem ez a vers.
Ismertek már korábbról ezt a verset, vagy ott találkoztál?
Ott. Csak úgy olyan, hogy első látásra így beleszerettem ebbe a versbe.
Nem csak a versbe, szerencsére.
És akkor már nem csak a versbe. Igen, szóval, hogy ez is egy olyan sarokpontja volt a kapcsolatunknak, amikor elkezdtem rajta gondolkodni, hogy mi lehet ebben az emberben, hogy közünk van egymáshoz, nem is akármennyire. És akkor úgy egyre jobban figyeltem Attilát. Talán több időt hagytam neki arra, hogy ő is megszólaljon, bár ő nagyon hallgatag volt. És volt egy másik vers, amit most szeretnék is felolvasni, mert ez a vers Reményik Sándor a Hallgat című verse, ez nekem Attiláról szólt. Hallgat. Hallgat néha hosszú órákon át. Akár a kő, akár a fa, akár a hóvirág. Hallgat. Én e hallgatás irigye vagyok, bár nyugtalan itt ez a hallgatás néha. Mert hát, ha befele nőtt panaszok, megkövült jajok, elhalt sóhajok, finom kéreggel fedezett sebek, alig kinyílt apró virágfejek, szorongó örök nagy-nagy aggodalmak lappanganak kő, fa, hó hallgatás alatt. Én azt hiszem, hogy ismerem, és mégsem ismerem. És ma sem tudom, miért hallgatag, csak e hallgatás irigye vagyok. Fecsegésben szétszórom magamat, aztán szégyellem, jaj, nagyon szégyellem, mindig, amikor szemben ül velem. Hogy szóltam, szóltam, szólnivaló nélkül. Apró pénzként elszórtam magamat. Ő ült és hallgatott. és mint foghatatlan súlyt éreztem lelkében az aranyat.
És akkor ez egy kulcs is volt neked Attilához?
Vagy? Igen, egy kicsit egy kulcs is, igen.
És aztán?
És hát ez egy ilyen fordulópont volt így a közeledésünkben, és a következő talán döntő fordulópont, amikor Margit-szigeten sétáltunk. Ugye már említettem, hogy én ilyen bizonytalan, nehezen kezdeményező vagyok, és akkor ott a Margit hídon kaptam egy erőteljesebb, bíztató lökést Renitől.
Erre te hogy emlékszel, Reni?
Nagyon határozottan éreztem azt a pillanatot, amikor megfogalmazódott bennem, hogy igen, hogy most van az a pillanat, amikor ezt a fiút bátorítani kell. Beszélgettünk sok mindenről, és hát elmondott Attila magáról néhány dolgot, arról, hogy vélekedik saját magáról. Nem volt túl kedvező, vagy pozitív ez a kép, és én nem ilyennek éreztem, nem ilyennek ismertem, meg nem ilyennek láttam. Azt éreztem, hogy segítenem kell abba, hogy egy kicsit...
Jobb
fiam. Igen, hogy egy kicsit az önbizalmát megerősítsem abban, hogy ő valóban egy nagyon értékes ember. Éreztem akkor azt teljesen tudatosan, hogy azzal, amit most mondok, ezzel én akár bátoríthatom is őt arra, hogy a kapcsolatunk tovább épüljön, mélyüljön. Tovább mélyüljön. Én tisztában voltam vele, hogy ez a bátorítás, ez ebbe kifejeződik az én döntésem. Ha őt bátorítom, akkor nekem...
Ez egy igennek felel, mert tulajdonképpen.
Igen.
Tehát nyitott vagy a kapcsolat.
Igen. Így van.
És Attila, te ezt érzékelted, ezt a bátorítást?
Hát igen, tehát ott azt hangzott el, hogy ő örülne, ha neki egy ilyen fiú lenne a barátja. És hát ez nekem annyira hatott, hogy akkor helyből haza is kísértem. És utána onnan már tényleg ugye...
Tánclépésekben mentél haza.
Erre pontosan nem emlékszem, és ezért messze lakott, tehát...
Én még annyit szeretnék elmondani így a megismerkedésünk előtti időszakról. Ugye amikor nagyon egyedül voltam, volt egy ilyen nagyon kiakadó időszak, és akkor elmentem a Kármelbe, nagyon szeretem ezt a templomot. Leültem hátul egyedül, és azzal a szándékkal, hogy megint elmondom az Istennek, hogy én milyen társat akarok, és így sorolni, hogy ilyen hajú, ilyen szemű, stb. De hogy ezek így nem működtek. És akkor ott ültem a csendbe, és valami egészen más ima jött ki a szívemből, mert ezt a fohászt küldtem akkor Istennek, hogy küld el nekem a szíved szerinti társat. Mert ezt eddig így még nem mondtam neki. És akkor éreztem, hogy ez most valami másról szól, hogy ez a társkeresésnek egy egészen más útját fogja megnyitni nekem, mert Isten szíve szerinti társat még nem kértem. Most kérek. És kapta.
És bejött. És akkor innentől már minden ment, mint a karikacsapás. Tehát innentől már, hogy megvolt ez a bátorítás, és a Reni kicsi igenje, akkor már...
Igen, csak hogy szép lassan, fokozatosan mélyült a kapcsolatunk, úgy...
Na, hát nagyon örülünk, hogy egymásra találtatok.
Mi
és
is.
Izgalmas volt így végigkövetni az életeteket, és veletek izgultunk a hosszú várakozásban. Nagyon köszönjük, Attila, hogy ilyen őszintén beszéltél arról, hogy férfiként milyen nehéz kezdeményezni, és hogy milyen nehéz kudarctól való félelmen tovább lépni. Jó volt arról hallani, hogy férfiként milyen megélni azt, hogy sorra házasodnak a barátaid, vagy ebbe hogy tudtál várni. Reni, nagyon köszönöm neked is, hogy ilyen őszintén beszéltél a várakozásról. Nekem nagyon sokat adott, amiket meséltél, azt, hogy a várakozásban a társ iránti igényünket, ezt egy másik csatornába bele lehet terelni addig, amíg nincs ott az igazi. Az, hogy ahogy mind a ketten olyan hitelesen beszéltetek arról, hogy nem szabad kompromisszumot kötni, hogy meg kell várni tényleg azt, akit a Jóisten nekem rendel, és ezt nagyon tisztán és világosan látni.
Ezen még utólag hálát is lehet adni azokért, az évekért, időkért, amíg nem találjuk a párunkat, hiszen akkor megismerhetjük sokkal jobban saját magunkat, és felkészíthetjük magunkat a páros életre.
Jó volt arról hallani, hogy ez az időszak, ez lehet az Istenre találásnak az időszaka, hogy a mélyen megélt magány mélyén rá lehet találni a jó Istenre. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy bíztatás. Köszönöm azt az ötletet is, hogy a várakozásban mindig keresjük azt, hogy még miben fejlődhetnénk, hogy még miben készíthetnénk magunkat a párunknak, hogy erre ez egy jó idő, hogy készüljünk a jövendőbeli kapcsolatra.
És nagyon szépen köszönjük még ezeket a verseket is, amikkel készültetek nekünk.
Köszönjük a beszélgetést.
Mi is köszönjük.
Műsorunk a Schönstatti Családmozgalom támogatásával készült. Köszönjük a közreműködők segítségét.
Két hét múlva újra legyetek velünk egy hullámhosszon, amikor is egy kapcsolat indulásáról fogunk beszélgetni. Vendégeink lesznek Ter Tamás és Illési Zsuzsi.
Ha szeretnél rólunk többet megtudni a Schönstatti családmozgalomról, keresd föl a családmozgalom.hu weboldalt.
Búcsúznak a műsorvezetők, Endrédi Orsi
és Endrédi Gabó. Köszönjük a figyelmeteket!